Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Esemény.
Ma van a Plenol Day, azaz a tudatosság napja. 11. hó 11-én a Corinthia Hotel Budapestben 11 új nézőpontból, 11 témakörön keresztül vizsgálják meg, hogyan alakítja át életünket a tudatosság. Ezen a napon minden, ami a tudatos élet és a tudatos tervezés köré épül, az jelen lesz. Ennek céljából egy bukazin is megjelenik a mai napon. Az eseményről és a tudatosság lehetséges építési módjairól, eszközeiről Szilágyi Gáborral, a Plenol alapító tulajdonosával beszélgettem. November 11-e újonnan a tudatosság napjaként vonul be most a köztudatba, a Plenol rendezésében, szervezésében. Miért fontos egy külön rendezvényt tartani a tudatosság címszavára? Nagyon nehéz az időbeosztás, erre különböző módszerek léteznek, hogyan dolgozzunk hatékonyan, ami a Plenolnak is a célja, de ezzel a rendezvénnyel hogyan vinni ezt a gondolatot tovább?
Úgy tudnám tovább vinni ezt a gondolatot, hogy rájöttünk az évek során, amikor ilyen tervezőket terveztünk és adtunk el elég szép mennyiségben, hogy rengetegen feladják idővel azt, hogy vezessenek naplót, vagy akár vezessék a gondolataikat itt, és nem is feltétlenül arra gondolom, hogy a programjaikat, mert azért azt a telefonban is nagyon jól le lehet rögzíteni. De azt láttuk, hogy nagyon sokan elvesznek a hétköznapok forgatagába, és annak a fontosságát szerettük volna hangsúlyozni, hogy mennyire nagy fontossága van annak, hogy tudatosak legyünk egész sok területen. Tehát itt most nem csak az időbeosztásról gondolok, hanem a pénzügyeinkről, az egészségünkről, a karrierünkről, és még sok minden ilyen ehhez kapcsolódó témáról.
Hogyan lehet rávenni azokat egyébként, akik nem szeretik ilyen módon rögzíteni a teendőiket, hanem inkább fejben tartják, telefonba ide-oda felirogatják? Mi az az érv, ami mondjuk emellett szól, hogy igenis egy helyen érdemes vezetni a terveiket?
Maga a NOTESZ, és ugye a rendezvény ezt az alapgondolatot viszi magával, az egy olyan beszélgető társ, ahol leírjuk a gondolatainkat, terveinket, akkor ez egy visszajelzés, ez egy önreflexiót ad nekünk, olyan, mintha magával a NOTESZ eszünkkel beszélgetnénk. De azért ez nem mindenkinek elegendő, valakinek azért munícióra is van szükség, mert azért itt még egy nagyon fontos a motiváltság az, amit ide be kell hozni. És gyakorlatilag még az előző kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy mi motiválni szeretnénk az embereket. Mi, amikor elkezdtük ezeket a tervezőket gyártani, akkor nagyon örültünk a nagy sikerének, hogy el tudtunk adni, de rájöttünk, hogy a mi missziónk nem feltétlenül csak az, hogy mennyit adunk el egy évben, hanem az, hogy hányan használják az év végén. Azt mi lekutattuk azért, hogy rengetegen használják, de azért egy jelentős részük elveszti azt a hitét menet közben, hogy tudatosan vezesse az életét akár egy noteszben, és ezért szeretnénk ebben segíteni, hogy egy kicsit motiváljuk arra, hogy szerintünk sokkal több mindent elérhetünk az életben. Ráadásul most olyan időket élünk, ahol azért a tudatosság megint csak szóba kerül itt a rezsiválság, a háború és mindennel kapcsolatosan. Sokkal jobban meg kell tervezzük az életünket, és ehhez szeretnénk egy mankót adni ezzel a rendezvénnyel.
Már említettük ugye a Plenol Day-t is. Milyen előadókkal találkozhatnak itt a résztvevők pénteken?
11 előadó van. Most ha az összeset nem is sorolom fel, de azért egy jó pár nevet nagyon szívesen megemlítenék. Almási Kitti, aki segít nekünk ennek a lelki oldalának a megértésében. Balogh Petya, aki a RTL Klub cápája, aki segít abba, hogy ha arra adjuk a fejünket, hogy vállalkozunk, akkor hogyan tudjuk ezt tudatosan építeni. Vagy Kende Hofer Krista, aki inspirációs előadóként megint csak abban érdekelt, hogy felkeltse azt a tenni akarást az emberekbe, hogy vegyék kézbe a saját életüket, vagy Litkai Gergő, stand-up komedista, aki kevesen tudják róla, de a fenntarthatóság az egyik szívügye, és erről szeretne beszélni, hogyha jövőben is szeretnénk még ezen a földön létezni, akkor el kell kezdünk tudatosan gondolni a környezetünkre, és hát ezt valószínűleg elő fogja adni az ő saját maga fanyar humoros stílusában, vagy Marói Krisztina, aki a Glamour főszerkesztője, akiről arról kérdeztük, hogy mennyire fontos az online és az offline létezésnek az egyensúlyát megtartani, vagy Viszkop Fruzsi tartalomkészítő, ő volt az első között Magyarországon, aki influencerkedésre adta a alapját, és ő azt fogja megmutatni nekik, neki megjelent egy könyve, a Tedd rendbe az életedet, hogy mind fizikailag, mind lelkileg milyen tippekkel tudnak szolgálni nekünk, hogy összeszedettek legyünk a hétköznapi életben. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy minden területről, minden olyan témával vagy szemszögből megvizsgáljuk a tudatosságot, ami segít abban, hogy a hétköznapokban is ne vesszünk el, és ne sodródjunk az árral, hanem mi irányítsuk a saját életünket.
Kifejezetten tudatossággal kapcsolatos sikertörténetek mutatkoznak itt be, akár az előadásokon, vagy akár olyan példákkal is találkozhatunk, hogy hogyan kell felállni akár egy adott esetben egy motivációs szünetből, egy nehéz időszakból, hogyan kell akár visszatérni.
Mindenképpen ezekről szeretnénk beszélni. Én fogom a kezdő alapítóként a kezdő előadást tartani, és én pontosan ezzel a témával fogom indítani, hogy mindenki életében vannak olyan kudarcok, olyan traumatikus helyzetek, amikor elvesztjük a hitünket. Én arról fogok beszélni, hogy ilyenkor hogy kell, vagy mi volt az én technikám arra, hogy lehetne összeszednie magát az embernek egy ilyen állapotban, vagy egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy itt mindenképpen, illetve ezen a rendezvényen fog megjelenni egy magazinunk is, ami egy tudatosság magazin, ahol kifejezetten ilyen inspirációs történeteket osztunk meg, merész életdöntésekről, meg tippeket adunk ugyancsak azzal kapcsolatban, hogy testileg, lelkileg és minden szempontból hogy tudnánk tudatosabbak lenni.
Ez egy rendszeresen megjelenő magazin lesz, amit az imént említett?
Igen, ez ennek az első száma a pénteki rendezvényünkön debütál, de ettől kezdődően bukazin formában, ami ugye azt jelenti, hogy egy magazinnál egy nagyobb tartalmú, kicsit könyvszerű kiadványt adunk, ami innentől kezdve negyed évente fog megjelenni, és fog segíteni ezekkel az inspirációs cikkekkel, illetve konkrét segítséget fogunk adni ezen a magazinon keresztül az embereknek.
Az elmúlt percekben Szilágyi Gáborral, a Plenol alapító tulajdonosával beszélgettem. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy osztrák-magyar család a román gulágon. Az olvasó egy szovjet mintára létrehozott és fenntartott romániai munkatábor hétköznapjait, a sok nemzetiségű foglyok furcsa történeteit ismeri meg a legkisebb gyermek nézőpontjából. Viski András könyve megrendítő és felemelő történet egy családról, amely kiszolgáltatottságában, megalázottságában is a szeretetből és a bizalomból merít megtartó erőt újra meg újra. Olvashatjuk a Kitelepítés című könyv főszövegében. Mindent megjegyzek, és majd mindent megírok, ha eljön az ideje. Ezzel vigasztalom anyánkat, amikor rajta kapom a síráson. A megírokat a megbosszulok szinonimájaként használom, nem tudva, hogy mit beszélek. Ennek a mondatnak a jelentőségére kérdezek rá először Viski Andrással készült beszélgetésemben.
A szellemnek a bosszúja az mindig szelíd, tehát akin vagy amin végrehajtja a bosszút, azt inkább megváltást tettnek kell fölfogni, semmint a szónak a klasszikus értelméből fakadó agressziónak. De én erre a mondatra valóban emlékszem, és ezt nem tudom pontosan rekonstruálni, hogy honnan jön. Én azt mondtam az anyámnak, hogy én író leszek, tulajdonképpen inkább azt mondtam, hogy költő leszek, és hogy mindent meg fogok írni, és ezzel vigasztaltam, amikor sírni láttam őt, bár ő mindig megpróbált elrejtőzni, amikor sírt. A mondatnak a magyarázatát, ha egyáltalán magyarázatra szorul egy kisgyermeknek ez a hősies, vagy nem is tudom minek nevezzem, elköteleződése. Nos, azzal tudnám magyarázni, hogy abban a lágerben többen voltak írók, filoszok, olyan emberek, akikből később világhírű alkotó emberek lettek, és valószínűleg tartom, hogy az ő beszélgetéseik hatottak rám, meg az, hogy a barakjaiban mindig lehetett könyvet látni, és egymásnak kölcsönözték ezeket a könyveket.
Igen, csak ezért szorul magyarázatra, mert hogy egy kisgyereknek milyen képe lehet olyan körülmények között egy olyan korú kisgyereknek az íróról, aki majd tulajdonképpen elégtételt vesz ezért a sok szenvedésért azzal, hogy a világ elé tárja, hogy mi történt.
És talán azért is megérzi egy gyermek, hogy egy diktatúrában, vagy a totalitarizmusnak bármilyen formájában, vagy kísérletében akár, a gondolkodás az mindig veszélyesnek számít. És ez az egyetlen fegyver, amit érzékel egy gyermek, hogy a gondolkodás, az írás maga, vagy a könyv, mint tárgy, az veszélyt jelenthet egy hatalmi berendezkedés számára. Aztán úgy nőttem fel, hogy többször is elkobozták a könyvtárunkat, láttam házkutatásokat, láttam, hogyan bánnak a könyvvel, és ez a szellemi létmód maradt meg nekem elhívásként, vagy talán az identitásom legfontosabb részeként.
Mi volt az apa bűne? Miért kapott 22 évet?
Apám az 1956-os perek egyikének a fővádlottja volt. Őt 1958-ban ítélték börtönre református készként. Egy karizmatikus ember volt, aki állandó veszélyt jelentett a fennálló hatalom szemében, és ennek talán az lehetett az oka, hogy félelem nélkül élt, illetve azt mondanám, ő soha nem mondta magáról, hogy nem fél, hanem azt mondta, hogy félelmet csak egy nagyobb félelemmel lehet kiűzni, és például lehet nagyobb félelem az, hogy az ember fél az árulástól. Ha az nagyobb félelem, mint amit a fennálló hatalom gerjeszt, akkor ember meg tudja őrizni a szabadságát. Ő folyamatosan tulajdonképpen egy a vádiratban is szereplő ilyen föld alatti szabadegyetemet tartott életbe, havonta találkoztak, megpróbálta tartani a lelkészekben, leginkább a lelkészekben a lelket. Az egyházon belül például azt hirdette, hogy ne fogadja semmilyen állami támogatást, hanem vonuljanak a föld alá, mert ha az állam támogatja őket, mármint az egyházat, ez egy halálos szorítás, ez egy halálos ölelés. Egyébként nem csak diktatúrban halálos ez az ölelés, hanem a szabadság időszakában is halálos ez az ölelés, és hát ezt lázadásnak tekintették, és egy föld alatti mozgalom fejeként ítélték el 22 évre, és rá egy évre meg kitelepítettek bennünket. A Baragán és a Dulta, Romániai Delta, a Duna Delta közé eső egyik lágerbe telepítettek ki bennünket, és ezt azzal indokolták, hogy anyám tulajdonképpen folytatta a rendszer ellenes tevékenységét. Ezt meg is fogalmaz egy hivatalos irat, amire rátaláltam a regény írása közben.
Van itt valaki, aki segít, áldozatot hoz tulajdonképpen a családért, mert hozzájuk tartozik, ugye ez a Márika nevű nő. Tehát van itt két nő 7 gyerekkel, és megteremtenek egy otthont ezeknek a gyerekeknek ilyen körülmények között. Ez visszagondolva felnőttként csapódik le így, vagy ezt akkor is így gondolták?
Akkor is így gondoltuk, hogy ahol élünk, mindegy, hogy milyen körülmények között, teljes értékű életet kell élnünk, nem szabad várakoznunk valamiféle kívülről jövő megváltásra, benne kell élnünk a megváltásban, akkor sokkal jobban járunk. Anyámnak nagyon finom érzéke volt arra, hogy mint egy ritualizálja ezeket a hétköznapokat, hogy ennek legyen egy kezdete, és legyen egy vége, és felépüljön a nap, és egy jelentést kapjon. Nagyon finom érzéke volt a gyerekekhez, minden anya boldognak akarja látni a gyermekeit bármilyen körülmények között. És azt hiszem, hogy számára ez volt a legnagyobb harc, hogy elfogadja az elfogadhatatlant. Mert ha el tudja fogadni az elfogadhatatlant, akkor egyszerre tud szemben állni vele, és egyszerre tud otthon teremteni önmagának és a családjának, hiszen apámról mi semmit nem tudtunk, a 22 évet nem is szabad számolni, nem szabad strigulákat húzni, mert olyan hosszú idő és olyan börtön viszonyok között tartották fogva ezeket a foglyokat, hogy még a túlélésére sem számítottunk.
Viski Andrással beszélgettem Kitelepítés című regényéről, ami a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.